Kedves gyülekezet, abból a szakaszból szeretnék egy felszólítást felolvasni, amely található abban a szakaszban, amelyet felolvastam imádság előtt, ez tehát Lukács evangéliumának 3. fejezetéből a 4. verszaknak a 2. fele, amelyet ülve hallgassunk. Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Természetesen nem csak erről az egy gondolatról szeretnék elmélkedni, hanem mindarról, ami le van írva abban a szakaszban, amit felolvastam, hiszen nagyon érdekes összefüggéseket lehet felfedezni a mai kor és az akkori elhangzottak között. Egész pontosan följegyzi Lukács, ugye tudjuk róla, hogy ő orvos volt, és úgy kezdi az ő evangéliumát, hogy mindennek pontosan utána jártam, és mindent lejegyeztem, azaz egy értelmiségi pontosságával, vagy egy olyan pontosságával, aki szeretne minden apróságra odafigyelni, jegyzi fel azokat a dolgokat, amelyek Jézus Krisztussal történtek. És így tudjuk az ő evangéliumából, hogy amikor mindaz történt, amiről ő híradással van, akkor Tiberius császár uralkodott. Augustus császárnak volt ő a fogadott fia, és tudjuk róla, hogy nagyon rossz gyermekkora volt, elég korán magára maradt, és egy ilyen érdekes, hányattatott sorsú ember volt, aki nem is nagyon készült az uralkodásra. Nagyon sokáig úgy uralkodott, hogy igazából nem is lehetett tudni róla, hogy mi az ő programja. Hanem mondott mindig valamit, és ezért a szenátus rettegett is egy kicsit tőle, mert sosem lehetett tudni, hogy mi az, amit elvár. Hanem mond valamit, lebegtetve a gondolatokat, az utasításokat, és úgy csinált, mintha uralkodott volna, de közben egy kicsit a szenátusra is hagyta a dolgokat, majd szenátustól elvette a hatalmat, és a maga kezébe ragadta. Szóval egy érdekes figura volt, aki politikai okokból el kellett, hogy hagyja a szeretett feleségét, és más valakit kellett feleségül vennie császári utasításra. Az egész élete egy ilyen furcsa kettősségben zajlik, egy furcsa politikai szituáció, amiben hirtelen valamit el akar nekünk mondani Lukács. Nem csak Lukács, hanem az általa följegyzett szereplők, akikről tudjuk még, hogy melyik tartománynak voltak a negyedes fejedelmei, itt Heródesnek, a nagy Heródesnek fiairól van szó, és most nem akarok abba hibába esni, hogy elkezdem Heródes és az ő fiainak a történetét ecsetelni, de azért annyit érdemes róluk is megjegyezni, hogy mindenki, ha egész egyszerűen szeretném ezt a politikai helyzetet elemezni, mindenki próbált igazodni, egyezkedni, oda simulni, ahova kell, Rómát is egy kicsit kiszolgálni, egy picit a maga pecsenyéjét is sütögetni, ha negyedes fejedelem, akkor azért, de azért vigyázott arra is, hogy Rómának nehogy valamiféle problémája legyen vele. Itt van Poncius Pilátus, és még sok mindenki, aki majd szereplője lesz egy olyan történetnek, amely történet, ami életünknek az értelmévé válhat, s ha tetszik, akkor ugyan 2000 évvel korábban, vagy több mint 2000 évvel korábban történik, de már maga ez elegendő lenne ahhoz, hogy úgy gondoljuk, hogy ez nekünk is szólhat, és a mi életünkre nézve is komoly figyelmeztetéssel bírhatna. Arról már nem is beszélve, hogy maga a politikai helyzet is hasonló. rengeteg ember gondolhatta azt, hogy ebben a zavaros világban kell valamiféle iránymutatás, amely iránymutatáshoz az ember szabhatja az életét. Van, aki politikai szempontból szerette volna megfogalmazni az önmaga irányvonalát, és még Annásról és Kajafásról nem is beszéltem, akik pedig, ugye Kajafást megfosztották a főpapi tisztségtől, de azért félig meddig ő is a papi tanácsnak a tagja volt, Annás pedig az ő veje volt, és mindenki készült valamilyen formában mind az istentiszteleti rendet megfogalmazni, mind pedig politikailag integrálódni valamerre. Volt egy kis vallási máz az egész történelmi helyzeten, volt egy pici politikai máz, mintha ma élnénk. És ebben a furcsa politikai és furcsa szakrális világban megjelenik egy mezitlábas próféta, akiről azt szokták mondani, hogy a Biblia első részének az utolsó prófétája, akiről itt ugyan nem olvassuk, de a többi evangéliumokból tudhatjuk, tevesször csuhában járt, mezitláb, kötélből volt az ő szíja, mézet és sáskát evett, és valami furcsaságot kezdett el hirdetni. És mielőtt ezt kibontanánk egy kicsit, szeretnék idézni valakitől, aki 1957-ben prédikált erről a gondolatról. Tudjuk, hogy nem olyan kevéssel 57 előtt volt a magyar forradalom, amely megpróbált egy jobb világot elhozni, és arról prédikált ez az illető, hogy Jézus Krisztus egyházának kezdettől fogva egyetlen egy ellensége van, vagy veszélyeztetettsége van. Saját tagjainak hitetlensége és hűtlensége. Ez 1957-ben hangzik el. Arról beszélt ő többek között ebben a ige hirdetésében, hogy nem egy történelmi vihar, ezért érdekes, hogy mikor hangzott ez el, nem egy történelmi vihar az, amely a Krisztus egyházát tönkreteszi. Nem valami olyan politikai helyzet, amelyben nehezen tud az ember 5-ről a 6-ra jutni, és persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne kellene egyértelműen artikulálni kinek a maga véleményét politikai szempontból is, hogyha ezt ő jónak gondolja, és én nem tartom ördögtől valónak, ha valaki markánsan megfogalmazza, hogy miben gondolkodik. De nem ez teszi tönkre Krisztus egyházát, mondta ő, hanem az, hogyha alszik. Az, hogyha mélyen horkol akkor, amikor mást kellene tennie. Hanem az, ha megüresedik lélekben Krisztus egyháza. Megízetlenül sóvá válik, mondja ő. Megerőtlenedik. Megerőtlenedik a bizonyságtétele abban a korban, amely korban él, és amely korban szolgálni kell. Azzal folytatta, és én is ezt szeretném mondani, nem arról akar a mai gondolkodásom szólni, hogy mindenkit ostorozzak, és nehogy megriadjon bárki is, hogy én tudom, hogy mi van az ő lelkébe, és pontosan látom, hogy melyek azok a rendezetlen dolgok, amelyeket rendezni kellene. Nem ez a célom. Nem ez motiválja az én gondolkodásomat, hanem fölhívni valamire a figyelmet, ami ugyanúgy igaz ma, mint ahogy igaz volt Tiberius császár idejében, igaz ma, mikor a politikai helyzet hasonló, igaz ma, amikor Jézus Krisztusnak szüksége van egyházra, szüksége van közösségre, szüksége van olyanokra, akikről majd szó lesz. Óriási csapdába szoktunk esni, mert nekem is annyiszor mondják, hogy én nem tartozom semmiféle közösséghez, én keresztény vagyok. És ezzel nem lehet igazából mit kezdeni. Ez valami olyasmi, hogy semmivel nem vállalok egyességet, egységet, hanem én lebegek a vizek fölött, vagy járok a vizen, mint Jézus Krisztus mondja, és mindenütt kritikai éllel megjelenek, én leszek az, aki mindenhol megfogalmazom, hogy hogyan kellene élni, és hogyan kellene munkálkodni, de Krisztus családjában, neki sok családja van, nem veszek részt, és nem vagyok jelen. Valami ilyesmire hívja föl János a figyelmet, és majd ahogyan később egy kicsit bővebben kifejtem. Az elmúlt héten egy nagyon érdekes közösségben jártam, egészen másként élik meg a maguk hitét, mint ahogyan én ezt jónak gondolom, de örvendezett az én lelkem. Ott volt az örökkévaló Isten lelke, letagadhatatlanul. Egy olyan vezetője van ennek a közösségnek, aki nem tud olvasni. Csak a Szentírást tudja olvasni, és olyan biblia ismeretről tett tanúbizonyságot, hogy leesett az állam. Nyilván én, hála Istennek, ismertem minden igét, amit ő idézett, de nem tud olvasni. De az Isten lelke arra ösztönözte őt, hogy közösségben éljen. A falon, ahol volt ez az alkalom, ki volt szögezve egy papírdarab, és elmesélte, hogy mi ennek a története. Az a története, hogy lehet, hogy van, aki ismeri, én nem ismertem ezt a történetet, hogy valaki nagyon éhezett, és elment egy kereskedőhöz, hogy kérjen tőle ennivalót. És mondta a kereskedő, hogy nem szoktunk ennivalót csak úgy adni, hanem valamit adni kell. És azt mondja erre ez az illető, hogy én amit adni szeretnék, azért, amit kérek, azt felírom erre a papírra, és ha az erősebb vagy súlyosabb, mint amit te ráteszel, akkor kapok eledelt, vagy lehet, hogy ezt az árus mondta már, erre nem emlékszem. Ha pedig a te eledeled erősebb vagy súlyosabb, mint az én mondatom, ami a papíron van, akkor pedig ne kapjak eledet. És belement ebbe a kereskedő, és elkezdte pakolni a történet szerint a papír másik oldalára, helyesebben a karos mérleg másik oldalára, ahol nem volt papír, az élelmet, és majdnem az egész boltot rápakolta, mert az a mondat, az a gondolat, ami azon a papíron volt, az súlyosabbnak bizonyult, mint az, ami az ellenoldalán volt. Ez a papír volt kiszegezve ennek a kis családi háznak a falára. Az volt rajta, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És elmesélte, hogy ők szerettek volna egy gyülekezeti házat, de iszonyú szegény mindenki, munkájuk sincs, semmiük sincs, böjtöltek és imádkoztak. És amikor eljött a napja annak, hogy összegyűltek, és mérleget kellett vonni, hogy mennyi is gyűlt össze az épületre, amit kinéztek. Már ez egy kis falucska, ahol én jártam, 1,5 millió forintért lehet ott egy jó házat kapni. Ami összegyűlt, az 31 000 forint volt. Pedig böjtöltek, imádkoztak, fohászkodtak, hogy milyen jó lenne nekik egy hely. És gondolt egyet ez a szinte analfabéta ember, és elment a eladóhoz, hogy ők részletre megvennék ezt a házat. Mondta, hogy szó nem lehet róla, vagy kifizetik, vagy nem lesz ház. És a végén megállapodtak, hogy 31 000 forinttal fizetik a házat, még van 8 hónap abból, hogy leteljék ennek a háznak a részlete. Miért is mondom mindezt el? Lehet, hogy fogalmuk nincs arról, hogy milyen politikai helyzet van, sőt, majdnem biztos vagyok benne. Egy dolgot tudnak, hogy Isten közösségben gondolkozik. Egy dolgot tudnak, hogy a mindennapi kenyérért, ami nem csak ennivaló, hanem lelki táplálék, azért böjtölni és imádkozni kell. Nagyon szép az a munka, amit végeznek, főznek, és éhező embereknek viszik az ennivalót. Mert az a papír, amit ő kiszegezett erre a falra, az arról árulkodik, hogy nem csak ő kér mindennapi kenyeret, hanem ahogyan János prédikál, akinek kettő van, az egyiket adja oda. Akinek van hite, hozza meg a másikkal. Aki meri kiszegezni a falára a mindennapi kenyér iránti kérelmét, hogy emlékeztesse az örökkévalót és önmagát, annak feladata van ebben a világban. Mondanom sem kell, hogy mélyen megrendített engem ez a fajta öröm és hűség, ami őket Istenhez hozzáköti. Nem érdekes, hogy milyen körítéssel, nem érdekes, hogy hogyan. Nem érdekes az sem, hogy ő szinte olvasni sem tud. Isten lelke megérint bárkit, és ahogy olvashatjuk itt János igehirdetésében, ha akar Isten a tudatlanokból tudóst érlel, a kövekből kiáltó prófétákat teremt, egy dolgot tart fontosnak az örökkévaló Isten, hol a hűséged. Az a szertartás, amit itt végez János, az egy megszokott szertartás volt, ami többféle módon értelmezhető, és többféle módon próbálhatjuk megérteni ezeket a dolgokat. És tudunk egy Hillel és Sammai vitából valamit, ami ehhez kapcsolódik, két bölcs, zsidó bölcs volt, akik azon vitatkoztak, hogy mi a fontosabb, a bemerítés, most a keresztséget nevezzük az egyszerűség kedvéért így, vagy a körülmetélés. És ezért Maimonidész, aki a 12. századnak az egyik nagy zsidó bölcse volt, három dolgot tart fontosnak, amely nélkül nem lehet igazán betérni a zsidóságba. És ez a három dolog a körülmetélés, a bemerítés és az áldozat. És én mondandómnak a végén erre a három dologra szeretném fölhívni a figyelmedet. nem elegendő a keresztség, ugye a körülmetélésnek a továbbélése a keresztség, nem elegendő. Ennek is megvan a maga bibliai gyökere, amikor is azt mondja Mózesnek az Úr, hogy körülmetéletlenül senki ne üljön páskát. Senki ne forduljon a örökké való páska vacsorájához, hanem metélkedjék körül. Aztán ugyanígy, amikor a törvényeket akarja adni, akkor azt mondja Mózesnek az Úr, szenteld meg őket, mosd meg az ő ruhájukat, ne jöjjenek anélkül oda elém, hogy ez meg ne történjék. Ez a mikve, ha tetszik, az a szent mosakodás, ami nélkül nem lehet oda járulni Isten elé, amiről Maimonidész elmondja, hogy a tisztátalanság nem a kosz vagy a mocsok, ami ezt idézi egyébként Jézus, nem Maimonidész, hanem lehet, hogy Maimonidész idézi Jézust. Tehát nem az a tisztátalanság, ami a kosz és a mocsok, amit a víz el tud távolítani, hanem a tisztátalanság inkább a törvény megtagadásába és a szív dacosságában válik kézzel foghatóvá. És az áldozat. Amikor fölkészíti Mózes a népet, akkor elküldi az ifjakat, hogy áldozzanak az oltáron. És ezt persze nem úgy kell értelmezni csak, hogy valami olyan áldozatot kell bemutatni, ami kedves az Úrnak, hanem áldozatot kell hozni azért zsidó gondolkodás szerint, hogy lássék rajta, hogy ő az Úr választott népéhez tartozik. Mielőtt befejezném ezt a gondolatsort, hagy meséljek még el egy történetet. A 20-as években történt állítólag egy érettségi vizsgán valaki a gömb háromszög koszinusz tételét kapta, és ezt kellett volna bebizonyítania. És írt a táblára, már teleírt minden helyet a táblán, amikor rádöbbent, hogy rossz volt a kiindulási pont, és abban reménykedett, hogy az érettségi elnök nem annyira jó matematikába, ezért egy hirtelen gondolattól vezérelve letörölte a táblának a felét, és azt mondta, hogy ez olyan hosszú ez a bizonyítás, hogy most már csak a végtételt írom föl, mert azt fejből tudta, fölírta, és ötöst kapott az érettségi vizsgán. Ez az illető, akinél ezt én olvastam, azzal hozta összefüggésbe ezt a kis példáját, hogy nem így van az Krisztussal való találkozáskor. Letörlöm a tábla felét, és azt mondom, hogy majd a végtételt fölírom. Hanem ha rossz a kiindulás, rossz az egész élet. Ha rossz kiindulási pontból kezdem magyarázni a tételt, nem jön ki az eredmény. Készítsétek meg az Úrnak útját, és egyengessétek az ő ösvényeit. Ha rossz a kiindulás, jó a végeredmény. Azon gondolkoztam, hogy nem tehetné meg Jézus Krisztus, hogy annak ellenére, hogy mit mond keresztelő János, megérkezik. Miért van arra szükség, hogy keresztelő János prédikáljon? Miért van arra szükség, hogy útkészítő legyen? Miért van arra szükség, hogy te és én útkészítő legyek? Miért van erre szükség? Hát ha akar, nem léphet be bárkinek az életébe? De megtehetné, csak nem fogja. Téged akar használni, vagy engem akar használni, minket akar használni. Készítsétek meg az Úrnak útját, nem a magatok útját, nem a saját magad útját, az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Ó, hányan vannak a környezetedben, akiknek szükségük van, nem a te utadra, nem az én utamra, hanem az Úrnak útjára. Olyan görbének látják, olyan hullámosnak látják, olyan járhatatlannak látják az egészet, és rád van az örökkévaló Istennek szüksége, hogy ő hatalmasan, királyhoz méltóan be tudjon vonulni, kinek-kinek, a rád bízottaknak, a ránk bízottaknak az életébe. Amen. A 111-es ének első verszakát énekeljük el. 111-es ének így kezdődik. Hajt az égharangvizet.